A Márk evangélium a 8. részéből lesz a 31-től a 38. versek, és tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vetetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, akkor azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Imádkozzunk. Uram, valóban alig van ennél nehezebb üzenet számunkra, és amit kevésbé értenénk, hogy a te dicsőségedben csak akkor részesülhetünk, hogyha a te szenvedéseidben is részesülünk, hogyha te lejöttél a magasságból és kiszolgáltattad magadat, akkor nekünk se lehet jobb. Kérünk, Urunk, hogy ne emberi módon gondolkodjunk, hogy ne akadályozzuk a te munkádat se magunkban, se másban. Bocsáss meg nekünk, hogy részesei lehessünk a te kegyelmednek és a te dicsőségednek is a maga idején. Amen.
A felolvasott ige szakasz azzal a gondolattal kezdődött, hogy kezdte őket tanítani. Mármint a 12-t, 12 tanítványt. Minden egyes ige hirdetésben ez a lehetőség van benne, hogy az Úr Jézus kezd minket tanítani. És minden egyes ige hirdetésen ezt kellene átélnünk mindannyiunknak, hogy nem az, aki itt áll, hanem maga az Úr Jézus kezd bennünket tanítani. Persze mindebben óriási felelőssége van az ige hirdetőjének, hogy őt az Isten alkalmassá teszi-e arra, hogy általa megszólaljon, hogy az az üzenet, ami az igében le van írva, átjöjjön rajta keresztül, és megszólítsa mindazokat, akik tanítványai az Úr Jézusnak, vagy éppen keresők. Péter első levelében azt olvassuk, hogy aki szól, mint egy Isten igéit szólja. Pál felszólítja Timóteust, hogy az igét helyesen kell hasogatni. Korintusban önmagáról azt vallja, illetve munkatársairól, szolgatársairól is, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, szinte Istenből szólunk. Nem magunkból szólunk. Szinte Istenből szólunk, az Isten előtt, nem csak emberek előtt, hanem az Isten jelenlétében, az Isten előtt szólalunk meg a Krisztusban. Nem véletlen, hogy Jakab azt mondja, ne legyetek atyámfiai sokan tanítók, tudva, hogy súlyosabb ítéletük lesz. Ezért, ha olyat mondanék, akár most, akár a jövőben, ami nem felel meg az igazság beszédének, nyugodtan javítsatok ki. A magatok érdekében, és az én érdekemben is. Ugyanakkor az, hogy az Úr Jézus tanítson bennünket, az nem csak az ige hirdetőjének a felelőssége, hanem a hallgatóságért is. Ha valóban az Úr Jézus tanít, megszólal, akkor vigyázzunk arra, hogy ezt a tanítást hogyan fogadjuk, hogyan hallgatjuk. Akinek van, annak adatik. De akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt hiszi, hogy van. Mit jelent ez? Aki befogadja az Úr Jézus beszédét, a szívébe zárja, a szívében forgatja, azon gondolkodik, azon elmélkedik, sőt, életre váltja, azt megcselekszi, annak még adatik hozzá. De aki közömbösen fogadja, aki veszni hagyja az Isten beszédét, attól még az is elvétetik, amiről azt hiszi, hogy van. Jakab azt mondja, az igének megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Nehogy becsapjátok magatokat. Később azt mondja, hogy aki cselekszi az igét, azt teszi boldoggá az ő cselekedete. És nem azt, aki csak hallgatja, és mindjárt el is felejti, amit hallott. Tehát az Úr Jézus kezdte tanítani a 12-t. Mire? Az új fordítás szerint hadd mondjam el a 31. verset, arról, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól, írástudóktól, vagyis a zsidó főtanástól el kell vettetnie, meg kell öletnie, és harmadnapon fel kell támadnia. Nem véletlenül hangsúlyoztam négyszer is azt, hogy kell. Az eredeti szövegben egyszer van, tehát mind a négy dologra vonatkozik. Ennek a kellnek nagyon fontos szerepe van, és ezt majd látni is fogjuk. De miért kellett az Úr Jézusnak erre tanítani a 12-t? Nem olvastuk föl, de ezt a jelenetet megelőzi az, amikor az Úr Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy és ti, kinek mondotok engem? És Péter a tanítványok nevében megvallja, te vagy a Krisztus, a Messiás. Az Úr Jézus szinte nem reagál erre a kijelentésre, Márk evangéliuma szerint semmit, csak annyit, hogy erről ne szóljatok senkinek. De ezt a fogalmat, hogy Messiás Krisztus, helyes tartalommal kellett megtölteni. És a helyes tartalom az, hogy a Messiásnak sokat kell szenvednie. A Messiásnak el kell vettetnie a zsidó főtanástól, és a Messiásnak meg kell öletnie. Szükség volt arra, hogy a 12, ahogy olvastuk is, nyíltan halljon erről. Péter reakciójából ítélve nagyon is szükséges volt. Hogy reagált Péter? Az Úr Jézus nyíltan tanítja a 12-t, elkezdte őket tanítani. Ezt a tanítást hallva Péter oda megy az Úr Jézushoz, magához vonja, hogy csak négy szem közt legyen vele, és a régi fordítás szerint, a Károlyi fordítás szerint, de a görög szöveg szerint is elkezdte az Úr Jézust dorgálni. Elkezdte feddeni, korholni. Azért a tanítást ért, mint az Úr Jézus adott arról, hogy neki min kell keresztül mennie, mint Messiásnak. A Márk evangéliuma nem jegyzi le szavait, Máté ezt megteszi. Ezt mondja Péter, valószínűleg többet is mondhatott, de ezt írja le Máté. Mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez meg te veled. Nem történhet ez meg veled, hogy te sokat szenvedj, mint Messiás, hogy téged a zsidó főtanács elvessen, és hogy téged megöljenek. Ez nem eshetik meg. A görög szöveget talán úgy lehetne visszaadni szó szerint, hogy semmiképpen sem lesz neked ez. Ez nem fog veled megtörténni. Te vagy a Messiás. hogy az Úr Jézus a tanítványok elé tárja messiási küldetését. Azt, amivel az Isten, az Atya ebbe a világba elküldte, azt az utat, amit végig kell járnia. És szinte Péter gáncsot vet ezen az úton. Semmiképpen nem fog ez veled megtörténni. Az Úr Jézusnak ezért olyan kemények a szavai. Távozz tőlem, Sátán! Péter négy szem közt dorgálja az Úr Jézust, de az Úr Jézus gyorsan félbeszakítja, és odafordul a 12 felé, és Pétert nyíltan megdorgálja. Ugye Péterben volt egy ilyen, meg egy tisztelet, hogy négy szem közt elintézi ezt a kérdést. De az Úr Jézus a 12 előtt feddi meg nyíltan Pétert. Miért? Mert valószínű a 12 is hasonlóan gondolkodott Péterhez. Veled ez nem történhet meg. És nyíltan mindenkerőt mondja az Úr Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. És az emberek szerint való gondolkodásba nem fér bele a messiás szenvedése, nem fér bele a messiás elvettetése, és nem fér bele a messiás megöletése. Amikor ezt olvassuk, hogy ember szerint gondolkodol, és nem Isten szerint gondolkodol, talán eszünkbe jut Ézsaiás könyvének jól ismert része, az 55. rész 8. és 9. versei. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Az Isten gondolataiba nem csak belefér a messiás sok szenvedése, elvettetése és halála, hanem egyenesen ez az Isten akarata. Ez az Isten örök végzése, terve, ami megváltásunkért. Istennek megváltó tervéről a Korintusiakhoz írt első levél második részében Pál úgy beszél, mint Isten titkon való bölcsességéről, amely eleve elrendeltetett a mi dicsőségünkre. Ezt a titkon való, vagyis emberek elől elrejtett bölcsességet a világ fejedelmei, és itt utal Heródesre és Poncius Pilátusra, nem ismerték föl, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát, ezt mondja Pál. Az Isten örök végzését, amit elrendelt a mi dicsőségünkre, az ember meg se gondolta, meg se sejtette. Az ember gondolatába ez nem fér bele. De az Istennek ez volt az öröktől elvégzett akarata. Ezért van fontos szerepe annak a kis szócskának, hogy kell. Mert ez az Isten örök végzését, akaratát fejezi ki. Sokat kell szenvednie. El kell vettetnie. Meg kell öletnie. Értünk üdvösségünkért, de harmadnapon fel kell támasztatnia az Istentől. Ugye nem ér véget a történet a halálnál, a sok szenvedésnél. Az Isten terve ezen túl megy. Ott van a feltámadás, a megdicsőülés. A sok szenvedés, az elvetés, a halál, az Isten terve, de emberek által valósult meg, az emberi gonoszság által. Az apostolok cselekedeteiben, Péter pünkösdi beszédében ezt olvassuk. Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, tehát itt az Isten akaratáról, eleve elrendeléséről olvasunk, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Együtt van az Isten akarata és az emberi gonoszság. amely által betöltetett az Isten megváltó terve. Majd a jeruzsálemi egyház imája az apostolok cselekedete a 4. részében így szól, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, tudtokon kívül, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Azt vitték végbe, amit az Isten eleve elrendelt a mi megváltásunkért. Mivel ezeket Isten eleve elvégezte önmagában. Senki nem állhatott útjába annak, hogy ez meg is valósuljon. Ezért voltak olyan kemények az Úr Jézus szavai Péterhez. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkodol, hanem ember szerint. Ugye azt mondja, hogy ember szerint gondolkodol. Mégis ebben az ember szerint való gondolkodásban a Sátán kísértése van jelen, amely letérítené arról az útról az Úr Jézust, amit neki be kell járni a mi megváltásunkért. Ennek a gondolkodásnak, ennek a kísértésnek el kell távoznia, el kell tűnnie az útból. Az Úr Jézusnak engesztelő áldozattá kell lenni bűneinkért. Ugyanakkor vegyük észre, hogy az Úr Jézus nem a Sátánnal folytat párbeszédet. Péternek mondja. Pétert nevezi Sátánnak. És Péternek mondja, hogy távozz tőlem, így fordítja. A mi Bibliánk az eredeti szövegben az van, hogy menj mögém. Ha Péterre gondolunk, akkor az Úr Jézus nem küldte őt el, hogy távozz innen, és többé nem vagy a tanítványom. Menj mögém. Foglald el újra a tanítványt megillető helyet, ami a mester mögött van. A tanítvány nem oktathatja ki a mesterét. Nem mondhatja meg, hogy mi történhet vele, és mi nem történhet vele. Nem a mesternek kell követnie a tanítványt, hanem a tanítványnak kell követnie a mesterét és urát. Menj mögém! Helyére teszi Pétert. És hogyha a mesterre sok szenvedés, elvettetés és megöletés vár, akkor az, aki a mester mögött van, és követni akarja a mestert, számoljon azzal, hogy rá is várhat sok szenvedés, elvettetés, akár megöletés is. De erről, hogy mit jelent Jézus után jönni, mögötte járni, őt követni, már nem csak a 12-nek beszél, hanem magához hívja a 12-vel együtt a sokaságot is. Hogy mindenkinek, aki csak mögötte akar járni, őt akarja követni, elmondhassa, hogy mivel jár ez. Aki mögöttem akar jönni, utánam akar jönni, első gondolat, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Az első gondolat Krisztus követésében az önmegtagadás. És amikor erről gondolkodunk, akkor gondoljunk arra, hogy milyen módon gondolkodunk a mi földi életünkről. És itt visszautalnék arra, hogy ember szerint gondolkodunk a Messiásról, az ő életének, küldetésének alakulásáról, vagy Isten szerinti módon gondolkodunk, és a magunk életéről is. Ember szerinti módon gondolkodunk, akik követjük az Úr Jézust, vagy Isten szerinti módon gondolkodunk az életünkről. Ember szerinti módon gondolkodva mondjuk-e, hogy én az Úr Jézus követem, de velem ez nem történhet meg. Isten ments, ahogy Péter mondja. Én nem szenvedhetek ezért, hogy én Krisztust követem. Engem nem vedhet meg azért senki, hogy én a Krisztusé vagyok. Engem nem ölhetnek meg azért. Ez már sok. Az én életemben ez nem történhet meg. Semmiképpen. Így gondolkodunk, az életünkről, a Krisztus követésünkről, mert akkor ez emberi gondolkodás. Ha a Mesterrel megtörtént, az Úrral megtörtént, hogy sokat szenvedett, elvetették és megölték, akkor aki követi, az számoljon azzal, hogy őt is sokat szenvedhet Krisztusért, őt is elvethetik, kiközösíthetik, eldobhatják, végső esetben meg is ölhetik a hitéért. Vagy esetleg teljesen a világ szerint gondolkodunk az életről. Bele simulunk, úgymond keresztényként is, e világ által adott sémákba, viselkedési mintákba, gondolkodási mintákba. Azt tartjuk értékesnek, amit ez a világ tart értékesnek. Azért rohanunk, és küzdünk, és hajtunk, amiért ez a világ küzd, rohan és hajt. A világ átitatja a mi gondolkodásunkat is. Ember szerinti módon gondolunk-e az életünkre? Mi hajt bennünket? Miért küzdünk? Mire törekszünk ebbe az életbe? Mire törekszik a világ? Ugye elismertségre, sikerre, hatalomra, pénzre, javakra lehetne sorolni. Ezek az értékeink nekünk is. Csak mint keresztények az Isten próbáljuk segítségül hívni, hogy ezeket megadja nekünk. Vagy Isten szerinti módon próbáljuk az életünket látni. Egy picit játszunk el a gondolata, aztán gyorsan felejtsük el, mert ennek semmi valós realitása nincsen. Ha az Úr Jézusra úgy gondolunk, hogy ő tudott beteget gyógyítani, kenyeret szaporítva, sokakat, ezreket megvendégelni, csodákat tenni, nem érhetett volna el óriási sikert ebben a világban mindezekkel? Nem futhatott be volna óriási karriert? Emberi módon nem emelhették volna hatalmas pozícióba, világuralomra? Szenvedés, elvettetés, halál nélkül? Ez mind emberi gondolat, tehát ez nem valósulhatott volna meg. De miért nem? Mármint, hogy ha ez megvalósulhatott volna, hogy ő csodát tesz, gyógyít, kenyeret ad a népnek, hát őt fölemelhették volna és uralkodhatott volna, de nem az Isten terve szerint, hanem az ember akarata szerint. Amikor erre látott az őt követő sokaságban hajlandóságot, ezelőtt mindig elmenekült, és mindig visszautasította. Ő ebből nem kért. Ő nem a nép akaratot szolgálta ki. Ő mindig belesimult az Isten akaratába. És ebbe benne volt, és kellett, hogy végbe menjen az ő sok szenvedése, elvettetése és halála. De ezentúl ott a negyedik kell. Harmadnapra fel kell támadnia. És ez a kell, ami Istentől valósult meg, diadalmaskodott az első három kellem. Diadalmaskodott a sok szenvedés fölött, az elvettetés és megöletés fölött. Az Úr Jézus élete nem ért a halállal véget. Nem a sírban maradt. Ő föltámadott, és dicsőségben az Atya jobbjára felvétetett. Aki őt akarja követni, annak túl kell látnia ennek a földi létnek a keretein, ami a halállal úgymond lezárul. A mi életünk nem zárul le, ha Krisztuséi vagyunk a halállal. Ha Krisztus föltámadt, vele együtt mi is föltámadunk. A Krisztus felvétetett a dicsőségbe, vele együtt mi is felvétetünk a dicsőségbe. És ha ebben az összefüggésben látjuk az életünket, akkor merjük Krisztusért vállalni a sok szenvedést, elvettetést, akár a megöletést is. Mert nem ennek a földi létnek a keretei között gondolkodunk az életünkről, hanem azon túlmutató módon. A feltámadásban, a megdicsőlésben gondolkodunk. Péter, illetve Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 15. részében azt mondja, ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban, ami azt jelenti, hogy szenvedtem Krisztusért, és nincs feltámadás, akkor együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Akkor nincs értelme annak, hogy szenvedjek Krisztusért, ha nincs föltámadás. De ha van, akkor igenis vállalható Krisztusért, és kell vállalnunk Krisztusért a szenvedést. Ez az első összefüggés, ha Isten szerinti módon akarunk gondolkodni az életünkről. Hogy nem ér véget az életünk a halállal, ne csak ennek a földi létnek a kereteiben gondolkodjunk, hanem azon túl van feltámadás, van megdicsőülés, és hadd mondjam azt, hogy Isten előtt, ahogy Péter első levelében olvassuk, igen értékes és becses a szenvedés próbáját kiállt hit. Amiért ő dicsőségben, tisztességben és dicséretben fog bennünket részesíteni. Pál is tekintett a megjutalmazásra. Szabad a megjutalmazásra tekinteni. Hogy annak a hitnek, amit kiállja a szenvedés próbáját, meg lesz a jutalma. Nyilván nem önmagunktól leszünk alkalmasak, hogy átmenjünk szenvedésen, vagy elvettetésen, vagy akár a megöletésen, hanem Krisztusban. Ugye nem csak ránk igaz, hanem minden emberre. Elvégzett dolog, zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és utána ítélet következik. Nem kerülhetjük el egyikünk se, hogy egyszer a Krisztus ítélő széke elé álljunk. És számot adjunk arról, hogy hogyan is éltünk itt a Földön. Hogyan gondoltunk a földi életünkre? Emberi módon, e világ gondolkodása szerint, vagy az Isten gondolata szerint? Mit mond az Úr Jézus az ő követőinek? Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mit ér, hogyha az ember a világ összes gazdagságának, hatalmának, befolyásának birtokosa, ha a lelke ennek kárát vallja? Ha az ítéletben, amikor az Isten szín elé kell állnia, mindez a világi gazdagság, hatalom, befolyás semmit nem fog érni. Nulla. Az Úr Jézusnak ezek a szavai felidézik a 49. Zsoltát. Ugye? Úgy fejeződtek be az Úr Jézus szavai, hogy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért vagy életéért az Istennek. Mit adhat? Semmit, ami itt a Földön kincs, érték, vagyon, befolyás, hatalom. Semmit. 49. Zsoltárban ezt olvassuk. Senki sem válthatja meg atya fiát. Nem adhat érte váltság díjat Istennek. Mint hogy lelkünknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre. Még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt, de meglátja, tehát nem él örökké. Mit adhatunk váltságul az életünknek, életünkért Istennek? Semmit. Semmi földi kincset nem adhatunk. A tapasztalat az, hogy egyszer minden ember életének elérkezik a vége, ha csak az Úr Jézus vissza nem jön értünk. Meghalunk. Itt hagyjuk ezeket a földi értékeket. És ezekből semmit, még hát tudnánk is vinni, nem tudunk az Istennek fölajánlani cserébe az üdvösségünkért. Semmit. A mi üdvösségünkért Krisztus fizette meg az árat. A lelkünk váltsága az drága. A lelkünk az életünk megváltásához az ő vére kellett. Ezért kellett neki sokat szenvednie, elvettetnie, megöletnie. Ez volt az Isten terve, hogy a lelkünk váltságát az Isten fia, a Messiás szerezze meg mindannyiunk számára. Péter első levelében erről a váltságról ezt olvassuk. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetektől, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén értetek, aki ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Eleve el volt rendelve a világ megalapítása előtt, de az idők végén jelent megértünk, és drága árat, az ő vérét fizette a mi megváltásunkért. A lélek, az életváltsága drága. Egyetlen egyet lehet a mi életünkért fizetni, illetve amit Isten megfizetett, Krisztus vérét. Semmi földi kincs nem elég a mi megváltásunkhoz. És ennek az igének a vége a jövőre irányul. Ugye föltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Ha Isten föltámasztotta őt a halálból, bennünket is föl fog támasztani. Ha vállaljuk érte a szenvedést, nem fog hiába, nem lesz hiába való az a szenvedés. Föl fog támasztani. És ha őt megdicsőítette, bennünket is meg fog dicsőíteni. Ha valaki tiltakozna, hogy a Krisztus követése ellen, hogy én ezt nem vállalom. Kicsit gondolkodjon el, csak egy percre. Ebben a világban, azt hiszem nem mondok butaságot, ha mindannyian követünk valakit, vagy valamit. Ennek a világnak a trendjét, és azokat, akik ezeket a trendeket diktálják. Azt gondoljuk, hogy szabadok vagyunk, önmagunk rendelkezünk az életünk fölött, mindenkitől függetlenül, de valójában a kívánságainknak a rabjai vagyunk. És ezekért a kívánságokért sokszor oda dobjuk a legnemesebb eszményeinket, eláruljuk önmagunkat, eladjuk az életünket azért, hogy megszerezzük azt, ami a trend. És egyszer talán csak az életünk végén döbbenünk rá, hogy sok mindent megszereztünk e világ gondolkodása szerint, és az életünk végén az arra döbbenünk rá, hogy üresek vagyunk. Hogy úgy kell átmennünk ebből az életből az örökké valóságba, hogy amit itt megszereztünk, azt mind itt hagyjuk. És leplezetlenül kell az Isten színe előtt megállnunk. És nincs semmi, amit cserébe adhatnánk az üdvösségünkért. Krisztus ettől akar bennünket megóvni, amikor az ő követésére hív. Mit mond a követésről szóló igékben? Aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét én értem, és az evangéliumért, az megmenti azt. Aki meg akarja menteni, vagyis meg akarja tartani e világ szerint való életét, aki ragaszkodik e világ gondolkodás módjához, és ehhez adja önmagát, az el fogja veszíteni az életét. Ugye azt gondolná az ember, hogy amikor megszerzi ennek a világnak a kincseit, javait, legyen az nem csak anyagi kincs, anyagi javak, hanem esetleg pozíció, hatalom, befolyás, stb., akkor magát az életet nyeri meg. Közben pont az ellentetje igaz. Ha ezeknek él, elveszíti az életet. Azt gondolnánk, hogy sok mindent birtoklunk, sok mindenünk van, de ebben a birtoklásban, amíg erre eljutunk, hogy birtokoljunk, az életünk kiüresedik. Ez a világ kifoszt bennünket, kiüresít Isten képű mi voltunkból, és ott hagy bennünket roncsként. Sok mindenünk lehet, amit ez a világ értéknek tart, de úgy, hogy közben az embert tönkreteszi. Aki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszíteni. De aki Krisztusért elveszíti, és az evangéliumért, az megmenti. Mit mond hát az Úr Jézus azoknak, akik követni akarják őt? Hogy hagyják veszni e világ szerint való gondolkodásukat és életüket. Ne ragaszkodjanak hozzá. Cserébe mit kapnak? Az életet Krisztusban. Nem gondolom, hogy bárki is azt mondaná, nem csak itt, akár az egész világon, hogy az Úr Jézus e világ gondolkodás módja szerint élt. Tehát ezt aztán végképp nem lehet mondani, hogy ő úgy élt volna. Ő egyértelműen az Atya akaratába simult bele. Úgy halt meg, nem volt vagyona, nem volt befolyása, nem volt emberi hatalma. Tehát nem élt e világ gondolkodása szerint. Ugyanakkor azt mondom, hogy senki, se az itt lévők, se máshol szerintem senki nem mondaná, hogy az az élet, amit az Úr Jézus élt, hát az nem volt élet. Nem. Az volt igazán az élet. Amit Krisztus élt, az élet volt. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. És azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben legyen életünk. Nem úgy, ahogy a világ adja, hanem hogy az Istenből, Krisztuson keresztül, a Szentlélek által belénk árad. Aki elveszti az életét Krisztusért és az evangéliumért, azért lesz ez az élet. Halálba kell adnunk önmagunkat, ezt fejezi ki az, hogy tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Tehát a kereszt felvétele az önmagunk halálba adását jelenti. Tehát egész valunkat a halálba kell adni, hogyha az e világhoz igazodik, ha emberi módon gondolkodik, és teljes egzisztenciánkkal, lényünkkel, Krisztushoz kell kapcsolódnunk. Tehát önmagunkat kell Krisztushoz odaadni. Ugye itt követésről van szó, ő van elől, mi pedig hozzá csatlakozva követjük őt. Ugye ez nem olyan, mint az úttörő mozgalomban, hogy előre. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mögöttem jön. Nem úgy van, mint a királyok azt mondja, akkor menjetek előre a csatába, én majd innét hátulról néznek benneteket. Az Úr Jézus követésre hív. Ő belement a szenvedésbe, az elvettetésbe, a halálba, utána kell mennünk. Ha kell, akkor ezekbe is. Két példát hadd mondjak. Lévi, a vámszedő, akit az Úr Jézus a vámszedő helyen szólított meg, és azt mondta neki, kövess engem. Ez a vámszedő ott hagyott mindent, és követte az Úr Jézust, és Máté evangélista lett belőle. Ezzel nem azt mondom, hogy senkinek sem kell dolgoznia, aki keresztény, de valamit abból az életéből, ami szerintem, tehát nem ismerjük az életét, nem volt egészen az Isten gondolata szerinti, azt ott hagyott mindent. És odaadta magát Krisztusnak. Aztán ott van Pál apostol, amelyek egykor neki nyereségek voltak. Azokat mind kárba veszni hagyta Krisztusért, hogy megnyerje Krisztust. Kárnak és szemétnek ítélte. Mindazt, ami egykor neki nyereség volt. Krisztus ismeretének páratlan gazdagságáért. Így látjuk-e Krisztust és az ő megismerését? Hogy az páratlan gazdagság, az nem összevethető e világ kincseivel, e világ gazdagságával. És ő hozzá csatlakozni, őt követni, világértelemben ugyan szegénységet jelent. De páratlan gazdagság, az élet megnyerése. Ne sajnáljátok az életeteket Krisztusnak odaadni. Ha ő azt mondja, hogy kövess engem, kövessétek őt teljes szívvel. Ne sajnáljátok e világ szerinti gondolkodásotokat, életeteket föladni, kárba veszni, hagyni. Krisztusért és az evangéliumért. Pár percben hagy beszéljek még erről. Ugye a Krisztusért odaadni, aztán még valahogy értjük. Vagy az evangéliumért. Az életünket veszni, hagyni. Szerintem itt nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy az evangélium hirdetésére kell mindannyiunknak odaadni az életét, mármint, hogy misszióba menjünk, és ne végezzünk úgymond polgári munkát. Sokkal általánosabb jelentése ennek az, hogy az evangélium igéinek megérésére adjuk oda magunkat. Hogy Krisztus szavai szerint éljük az életünket. Hogy hozzá igazodunk, követjük őt. Amit ő mond, ahhoz igazodom. Megélem a mindennapokban, ebben a világban a Krisztus beszédét. Akkor is, hogyha ez szenvedéssel jár. Ugye Krisztus követése és az ezzel járó szenvedés, én úgy látom, hogy nem opció. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én követem, de a szenvedést azt köszönöm, azt nem kérem. Tehát ez mai szóval élve, ez egy csomagba jön. Tehát ha valaki Krisztus követésére adja magát, az ezzel együtt vállalja akár a szenvedést, az elvettetést és a halált is. Az Úr Jézus nem árult zsákba macskát. Az egész gondolatmenet úgy kezdődik, hogy ha valaki utánam akar jönni, és ezt mindenkinek mondja, nem csak a 12-nek, ha valaki utánam akar jönni, a hátam mögött sok hely van. Szabad a pálya. Ha utánam akar valaki jönni, ha követni akar engem, nagyon világosan elmondja, hogy ez mivel jár. Önmegtagadással, önmagunk halálba adásával, a kereszt felvételével, életünk elvesztésével, és végül Krisztusnak és az ő beszédének megvallásával, megélésével ebben a világban. Ez ezzel jár, akkor is, hogyha ehhez szenvedés társul. Presser Gábor egyik dalában azt énekli meg, hogy meddig jössz velem, hogyha hívlak. Most ezeket a szavakat értsük úgy, mintha az Úr Jézus föltené nekünk ezt a kérdést. Meddig jössz velem, ha hívlak? Ha azt mondom, kövess engem. A szenvedésig? Vagy ebben benne van a szenvedés is? Péter apostolt hagyj hozzam ide. Ővele indult az egész gondolatmenet. Megdorgálja az Úr Jézust, hogy hát ez nem történhet meg veled. Amikor az utolsó vacsoránál szó esik arról, hogy hát hogy elárulják az emberfiát, és elfogják, megölik. Péter azt mondja, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Péterben volt egy készség. Ha meg kell is halnom veled, én meg nem tagadlak téged. A Lukács evangéliuma pedig ezt hozza, Uram, veled kész vagyok a tömlözbe, mind a halálba menni. Péterben megvolt a készség arra, hogy Krisztussal együtt szenvedjem, akár börtönbe, de akár meg is haljon vele. Tudjuk jól, hogy a történet úgy folytatódik, hogy háromszor megtagadta Péter az Úr Jézust. De én hiszem, hogy mindez a félelemből volt. A félelem hatása. És nem a szívéből jött, hogy engem ez a Krisztus többé nem érdekel. Háromszor megtagadta, és az Úr Jézus helyreállította őt, amikor föltámadt. És mit mond neki? Kövess engem. Ezt kétszer is elmondja neki, amikor ezután a felhívás után, és ez a felhívás, hogy kövess engem, János evangéliumából nagyon világos. Kövess engem a szenvedésbe és a meghalásba. Megjelentette neki, hogy milyen halállal kell meghalnia. És hagyományból tudjuk, hogy Péter fejjel lefelé megfeszítve a kereszten halt meg. Háromszor ugyan megtagadta, de ez a készség, ami benne volt, hogy kész vagyok börtönbe menni vele, és erről az apostolok cselekedete be is számol, hogy börtönbe került Péter. A halálát már nem írja le, de ez a készség, ez megmaradt benne egészen a haláláig. A kereszt, mármint Péter kereszt haláláig. Bennünk van ez a készség. Akkor is, hogyha elbukunk, Péterhez hasonlóan, hogy félelemből azt mondjuk, hogy nem ismerem ezt az embert. De bennünk van ez a készség. Úgy akarjuk őt követni, hogy kész vagyok veled börtönbe is, vagy akár a halálba is menni. Ez azért fontos megválaszolnunk, mert az Úr Jézus utolsó gondolatai, amit felolvastunk, úgy szólnak, mert aki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzedék között, Az ember fia is szégyelni fogja azt, amikor eljön az atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ugye az, itt az, hogy valaki szégyelni Krisztust, az szinte egyenértékű azzal, hogy megtagadja az emberek előtt. A többi evangéliumban ez is szerepel, hogy aki megtagadja, azt én is megtagadom. Vagy aki megtagad engem, azt én is megtagadom az én atyám előtt. Ugye szégyenből tagadjuk meg. De aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én atyám előtt. Hogyan valljuk meg? Megéljük az evangélium igéit a mindennapjainkban. Azt szerint élünk, só és világosság vagyunk ebben a világban, hogy Pál írja, ragyogunk, mint égen a csillagok. Amit az Úr Jézus elmond az ő követésével kapcsolatban, tulajdonképpen két utat állít elénk. Az élet és a halál útját. Az élet az ő benne van. Az Krisztusban található meg, hozzá csatlakozva, halálba adva mindazt, ami eszerint a világ szerint való gondolkodás, életvitel, séma, és teljesen az ember kiszolgáltatja magát, és Krisztus követésére adja magát. Krisztusban található meg az élet. Máté evangéliumában olvassuk, széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Adja Isten, hogy Krisztusban ezt az életre vívő utat, ami ő maga, mindannyian meg tudjuk találni. Imádkozzunk! Áldunk téged, mennyi atyánk, irántunk való szeretetedért, amelyel szerettél már bennünket a világ alapjainak felvettetése előtt, amikor Krisztusban bennünket már kiválasztottál, hogy ő benne megajándékoz bennünket bűneink bocsánatában, a veled való közösségben. Köszönjük, hogy őt rendelted el engesztelő áldozatul, és hála neked, Úr Jézus, hogy te az idők teljességében, az idők végén eljöttél értünk, és hogy te bejártad azt az utat, amely az Isten emberek elől eltitkolt akarata volt, de amit már eleve elrendelt a mi dicsőségünkre. Köszönjük, hogy te engedelmes voltál egészen a kereszt halálig, és dicsérünk néked téged, mennyei atyánk, aki föltámasztottad egyszülött fiadat, és fölemelted a dicsőségbe. Kérünk téged, adj nekünk általa, a te lelked által erőt, hogy őt tudjuk követni, képességet, hogy lemondjunk emberi gondolkodásunkról, világ szerint való gondolkodásunkról, és teljes lényünkkel, egzisztenciánkkal, létünkkel Krisztushoz tudjunk kapcsolódni, hogy őt kövessük. A szenvedésben, az elutasításban, akár a halálban is. Amen.